Kairól a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. február 10-e van, hétfő, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő írólvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Líziói Szent Terésztől származik, és így hangzik: ha haragszol valakire, úgy találhatsz békét, ha imádkozol érte. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek!
A nap imája.
Minél jobban múlik az idő, Uram, bennem annál jobban növekszik a vágy, hogy bár csak tehetnék valamit egyik-másik lélek javára. Igen, sokszor úgy érzem magam, mint aki nagy kincset őriz, s szeretne abból mindenkinek juttatni. Annyira a szívemre vettem a sok lélek elkárhozását, hogy nem tudok hová lenni a fájdalomtól. Uram, könyörgök, ejtsd valamiképpen módját, hogy én is tehessek valamit. Legalább néhány lelket tudjak megnyerni számodra. Ha már egyéb nem telik is tőlem, legalább imádságommal legyek képes valamit elérni.
Hallgassák meg híreinket! A mai napon elkezdődött a házasság hete. 18. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával, közölték a szervezők a február 9-e és 16-a közötti rendezvény sorozatról. Mint írták, idén már több mint 60 településen majdnem 200 programmal várják a szervezők az érdeklődőket, határon innen is túl. Az országos rendezvénysorozat eseményeinek fókuszába most a házastársak közötti kommunikáció került. Miként alakítható ki az őszinte és bensőséges kommunikáció, hogy a különbségek, konfliktusok, félreértések megoldhatóvá váljanak, és a házasság fejlődő és kölcsönös elégedettséget nyújtó kapcsolat legyen. Magyarországon idén a hét mottója: beszélgessetek a házasságotokért. A házasság hete országos programon keresztül a szervezők arra szeretnék bátorítani a párokat, hogy vállaljanak aktív szerepet kapcsolataik megújításában és a kommunikáció elmélyítésében. Széleskörű összefogással megújult a Pilis Csabai Páduai Szent Antal Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatosainak udvara, és kibővült az oktatási intézmény művészetoktatási épülete. A megújult épületet és iskolaudvart a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében Spányi Antal megyés püspök áldotta meg. A projekt záró rendezvényen jelen volt Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára is, aki beszédében kiemelte, a katolikus oktatási intézményekben nagyon fontos, hogy a pedagógusok jó körülmények között végezhessék munkájukat, és megkapják ugyanazt a támogatást, amelyeket az állami iskolák. A kormány az elmúlt másfél évtizedben az egyházi vezetőkkel együtt mindent megtett, hogy segítse a katolikus iskolákat, és javítsa az oktatás körülményeit, emelte ki az államtitkár. Mátraverebélyi Szentkút nemzeti kegyhelyen új urnatemetőt hoztak létre a Kálvária kápolna 2024-es újjáépítése során. A 456 férőhelyes temetőbe 10 évre lehet megváltani a helyet, saját részre vagy családtagok számára. A közelmúltban változott és vált egyértelművé az a szokás, hogy már nem csak a koporsós temetést engedélyezi a katolikus egyház, hanem a hamvasztást is. Ha ugyanis nem a föltámadás tényének tagadásából származik az elhamvasztás szándéka, akkor teljes mértékben engedélyezett. Ugyanakkor a hamvak otthon való tárolását vagy azok szétszórását kifejezetten tiltja az egyház. Annak méltó helyen való elhelyezését javasolja, búcsúztatással egybekötve. Erre pedig most már a Mátraverebélyi Szentkúti Katolikus Nemzeti Kegyhely urnatemetője is lehetőséget ad a helyi ferences szerzetesek együttműködésével. A digitális állampolgárság alkalmazással csaknem 200 állami weboldalra lehet belépni, ilyen például az ESZJA is, ahol az adónk 1%-át tudjuk felajánlani, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Itrai Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon több mint 53 ezer civil szervezet működik, tagjaik nagyon értékes munkát végeznek, közösségeket képviselnek, programokat szerveznek, őrzik a hagyományainkat. Adónk 1%-ának felajánlása minden évben egy jó lehetőség arra, hogy támogassuk a számunkra fontos civil szervezeteket vagy egyházakat. Ez nagy segítséget jelent nekik a mindennapi működésükhöz, mondta a miniszterelnöki biztos. Végül a hétfői időjárásról. A Dunántúl nagyobb részén erősen felhős borult lesz az ég, másút derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, de délnyugaton szitálás előfordulhat. A délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. Híreinket hallották.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája: az emberi teremtést nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia, de hogyan éljünk vele? Beszélgetés Nyírő András szociológussal, történésszel, a Jókai Labor projekt vezetőjével, a mesterséges intelligencia nevelésben való felhasználásáról és az ezzel kapcsolatos vatikáni állásfoglalásokról.
Friss információ, nemrég adtunk hírt arról, hogy a Hittani Dikasztérium, illetve a Nevelés és Kultúra Dikasztérium egy közös jegyzéket adott ki éppen ezzel a témával kapcsolatban, hogy mik azok a szempontok, amelyek alapján érdemes, kell, vagy éppen nem szabad használni a mesterséges intelligenciát. Azért beszélgetünk Nyírő Andrással, mert egy olyan projektet vezettek be, hoztak létre Magyarországon, amely azt célozza éppen, hogy akár középiskolásoknak, vagy általában a nevelésben hogyan lehet a mesterséges intelligencia bevonásával közelebb vinni akár a szép irodalmat is, legyen az a 19. század, jelesül Jókai.
Igen, nekünk ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy mit lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával. Akkor, amikor elkezdtük ezeket a fejlesztéseket egy évvel ezelőtt, amikor kijött először a ChatGPT az új szolgáltatásaival, és mindenki számára elérhető lett ez a technológia, itt létrejött egy új intelligencia, ami nem szerves alapon, nem biológiai alapon jött létre, hanem gépek hozták létre, szilikon alapú, és hát ez egy kicsit olyan, mintha tulajdonképpen egy másik világ küldöttével beszélgetne az ember. És hogy mi lesz így velünk? Hogyan lehet így haladni? Nekem ilyenkorú gyerekeim vannak, mit fognak ezek csinálni a munkaerőpiacon? Tehát ezek a kérdések, nem azt mondom, hogy motoszkáltak, hanem inkább robbantak szét az ember fejében, amikor ezt elkezdte használni. És hát az a kérdés, hogy mit lehet avval kezdeni, hogy itt van ez az új technológia, mit tudunk mondani a gyerekeinknek? Tehát alapvetően ez volt a fő kérdés, és hát így nagyon kapóra jött az, hogy a Petőfi Media Groupnak az egyik feladata az volt, hogy a Jókai évre készüljön föl, ugye most idén 200 éves, most van a bicentenárium a Jókainak, és tulajdonképpen így adódott, hogy Jókai, aki a jövő század regényét írta, aki teljesen nyitott volt az új technológiákra és az új világra, és fantasztikus elképzelései voltak, Vernével vetekedő víziói, hogy őt mutassuk meg mesterséges intelligenciával, és nézzük meg azt, hogy ha Jókai találkozik a mesterséges intelligenciával, akkor mi fog történni.
És mi történik?
Ugye az első dolog, amit megpróbáltunk összerakni, az, hogy néz ki az, hogyha egy ilyen mesterséges intelligencia modellbe belehelyezzük Jókai regényeit, és elkezdünk beszélgetni ebben a modellel. Ez tulajdonképpen viszonylag gyorsan elérhetővé vált ez a technológia, tehát egy fél év alatt ezt megnyitott az OpenAI-ja ChatGPT, és lehetővé vált az, hogy akár egy egyszerű előfizetéssel is több könyvet vagy anyagot föltöltsünk, és utána erről beszélgessünk. És elindult egy párbeszéd, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Nekem az egyik első kérdésem az volt, hogy mit gondol a mesterséges intelligencia, hogy olvassák-e a mai gyerekek, a mai fiatalok Jókait, vagy mi a véleménye. És azt gondoltam, hogy fogok majd kapni valami lila kedves mesét arról, hogy igen, Jókai mennyire fontos, stb., de nem. Hanem egy nagyon árnyalt képet kaptam. Azt kaptam, hogy amit egyébként én magam is gondolok, hogy nagyon nehéz olvasmány a mai fiatalok számára, egy másik nyelven íródott, nagyon sok a tájleírás, hiszen akkor még nem volt mozgókép és fotó, tehát az emberek avval szórakoztak, hogy ezeket a szövegeket olvasták, de ma már sokkal gyorsabbra vágyunk, de ugyanakkor ezek a romantikus szövegek, ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a fiatalokhoz közel hozzuk őket, mert tele vannak érzelmekkel és kapcsolatokkal, pont azokkal a témákkal, amik nekik fontosak. Ezt így egy válaszban megjött. Hát erre én úgy éreztem, hogy ez már nagyon érdekes, tehát hogy ebben szívesen együtt vagyok és gondolkozom, és onnantól fogva gyakorlatilag egy ugyanolyan interjút készítettem, mint amiben mi most vagyunk. Elkezdtem kérdezgetni a ChatGPT-t, hogy akkor hogyan? Tehát hogyan tudnánk közelebb hozni, mik ezek az érzelmi szálak, és szépen kibomlott egy teljesen más olvasata a Jókai regényeknek, mint amit én mondjuk az általános iskolában tanultam. És ebből lett egy hatalmas nagy szövegkorpusz, szépen kigyűjtöttem ezeket a szövegeket, a kollégáimmal ezt együtt átnéztük, és utána arra gondoltunk, hogy ha ez a képi világ ilyen nehézkesen jön át szövegben, akkor nézzük meg, hogy a mesterséges intelligencia mit tud csinálni. És arra kértük a rendszert, hogy a Jókai leírásai alapján készítsen képeket. Mondjuk 18. századi vagy 19. századi festőknek a stílusában. És akkor elkezdtünk tovább gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni, itt már magyar tanárokkal közösen. Egy nagyon izgalmas műhelymunka alakult ki. A magyar tanárok számára ugye rögtön az első kérdés az az volt, hogy miben tudja könnyíteni a munkájukat a mesterséges intelligencia. Milyen programot, milyen tanmenetet tudna írni, milyen ötleteket ad. És a kollega ezt ki is próbálta, és azt mondta, hogy tulajdonképpen nem rossz az a tanmenet, amit elkészített a ChatGPT, de az a helyzet, hogy azért ebben a formában nem lenne tanítható. Ugye a gyakorlatban, tehát ő egy gyakorlati ember, aki nem tudom, 15-20 éve tanít magyart, egy elit gimnáziumban, egyébként egy egyházi gimnáziumban, és azt mondja, hogy hát ez azért így nem tanítható, és akkor elkezdett rajta dolgozni, elkezdett rajta gondolkozni, és tulajdonképpen ezt a mintatantervet, amiben benne van a, egyrészt a ChatGPT használata, másrészt sok más multimédiás dolog, de akár olyan ötletek is, hogy hogyan lehet játszani Jókai kapcsán mindenféle számítógép nélkül, ebből összeállított egy tanmenetet, és most ez is elérhető a weboldalunkon. Tehát összeállítottunk egy olyan weboldalt, ahol ennek a képes összeállításnak az összes képét lehet látni, és egyébként lehet látni hozzá azt is, hogy a felhasználók, a tesztelők milyen kommenteket írtak hozzá, ami szerintem sokkal érdekesebb, mint maguk a képek. Másrészt pedig összeállítottunk egy saját GPT-t, egy mesterséges intelligencia programot, amin keresztül lehet beszélgetni és kérdéseket föltenni egy olyan mesterséges intelligencia programnak, amelyik 10-15 Jókai regényt ismer nagyon alaposan. Úgyhogy ebből áll a weboldalunk, és ez a kísérlet, amit összeraktunk.
Élesben kipróbálták ezt, vagy ez még tesztfázisban van?
Kipróbáltuk, a szolgáltatás elérhető az interneten, és ennek alapján ilyen teszt tanításokat folytattak, és hát gyakorlatilag azóta nagyon sok visszajelzést kapunk az egész szolgáltatásról. Nagyon sokaknak megindította a fantáziáját ez a lehetőség, hogy a mesterséges intelligenciához hogy érdemes viszonyulni. Tudnék, az alapvető probléma az mégiscsak az, hogy az iskolákban, de a munkahelyeken is egy nagyon súlyos kérdés az, hogy mi legyen a viszonyunk ehhez a mesterséges intelligenciához. És itt jön a Vatikánnak az állásfoglalása, ami számomra nagyon fontos, és tulajdonképpen egy kicsit erre szerettem volna helyezni a hangsúlyt, hogy ennek egy olyan példát mutatni, ami valóban gyakorlatilag itt van. Tehát az állásfoglalás az tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy eszköz, nem egy másik élőlény, nem egy ember, nem valaki, aki fölöttünk van, akinek nagyobb a tudása, akivel nekünk versenyezni kéne. Ez a mi asszisztensünk, egy segédlet, egy eszköz, egy ugyanolyan segédlet, mint régen az írógép volt, később a Google volt, vagy a számítógép, a Word. Egy eszköz, ami hatékonyabbá tudja tenni a munkánkat. De nekünk kell uralni, a mi javunkat kell szolgálni. Ez a vatikáni álláspontnak számomra a legfontosabb üzenete. És tulajdonképpen ezt próbálom mondani azoknak, akikkel együtt dolgozunk, vagy akik érdeklődnek az iránt, hogy hogy érdemes ezt használni. Tehát ebből az is következik, hogy én nem feltétlenül értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy tiltani kell ezt a dolgot. Tehát sokan egyetemeken is vannak ilyen állásfoglalások, hogy ne foglalkozunk vele. Ez szerintem nem vezet sehova. És a Vatikánnak is tulajdonképpen egy nagyon fontos mondása ezekben az állásfoglalásokban, egy nagyon fontos mondat, hogy ez elkezdődött, ezt nem lehet visszatekerni a palackba. Tehát itt van velünk ez a mesterséges intelligencia, mindenkinek a telefonján ott van, nem lehet megkerülni. Tehát lehet egy darabig tiltani, lehet védekezni ellene, de sokkal jobb az, hogyha megtanuljuk azt, és megtanítjuk a gyerekeinknek azt, hogy ezt hogyan kell használni.
Mi a neve a projektnek?
Jókai, tehát ugye ebben van egy kis szójáték, mert jók után tettünk egy pontot, és így az AI, a mesterséges intelligencia angol rövidítése tulajdonképpen kiadja azt, hogy itt egy olyan projektről van szó, ami Jókai műveit mutatja be a mesterséges intelligencia segítségével. Az a helyzet, hogy nagyon sokat fejlődik maga a mesterséges intelligencia, és ugye ez egy 2 éve közöttünk lévő technológia, és én az első napoktól fogva használom, és azt látom, hogy drámai sebességgel fejlődik, fölfoghatatlan. Én tényleg a 90-es évek elejétől követtem, és részt vettem az internet fejlődésében és alkalmazásaiban. Ott is nagyon gyors volt a fejlődés, de hát ott hetekben, hónapokban mértük a dolgokat. Itt viszont én azt látom, hogy napokban, meg néha órákban történnek olyan drámai változások, amiket korábban elképzelhetetlennek tartottunk. Tehát ugye a legfrissebb ilyen történet az az, hogy az Egyesült Államokban ugye a Trump elnök beiktatása után egy nappal bejelentettek egy 500 milliárd dolláros hatalmas nagy mesterséges intelligencia fejlesztést. És néhány órával később, de tényleg néhány órával később kiderült, hogy a kínaiak elindítottak egy olyan szolgáltatást, amit 6 millió dollárból hoztak létre, és versenyképes avval az OpenAI-jal, ami eddig hihetetlen mennyiségű pénzt emésztett föl. És ennek az lett a következménye, hogy egy tőzsdeválság alakult ki az összes mesterséges intelligenciás cég, de a technológiai cégeknek a papírja is annyit vesztettek, amiből 2 ilyen központot létre lehetne hozni, tehát a 1,5 milliárd dollár helyett 1 milliárd dolláros veszteséget éltek át ezek a cégek. Tudnék, kiderült az, hogy mindezt egyszerűbben is lehet csinálni, és ez néhány nap alatt történt. És hogy mennyire gyors az egésznek a mozgása, nekünk van most egy olyan feladatunk, hogy egy popzenei adatbázisnak a mesterséges intelligenciás bemutatását kell kialakítanunk, és ebben a projektben a kollégáim néhány nap alatt ki tudták próbálni, hogy mit hoz a kínai mesterséges intelligencia, hogy hogyan működik. Tehát ezek olyan léptékek és olyan viszonyok, amit tényleg nagyon nehéz fölfogni. És azt kell megértenünk, hogyha pedagógusokkal beszélünk, vagy olyanokkal, akik a jövő nemzedékét készítik föl, hogy a gyerekeink egy ilyen munkaerőpiacra fognak kikerülni. Ebben kell helytállniuk, egy olyan világban, ahol már a tárgyszerű tudás, a konkrét tematikus tudás, a lexikális tudás igazából teljesen leértékelődött. De ebben nem azt mondom, hogy erre nincsen szükség, mert ahhoz, hogy tudjunk érvelni, hogy tudjunk gondolkozni, hogy ki tudjuk használni ezeket a szoftvereket, ahol szükségünk van tárgyi tudásra. Tudnunk kell, hogy mikor volt a Mohácsi rész, és mikor született Jókai ahhoz, hogy értelmes mondatokat tudjunk megfogalmazni, hogy a kultúránkról, a közösségünkről tudjunk nyilatkozni. De ennek az értéke, a munkaerőpiaci értéke a nulla lesz, hiszen bármilyen információt bármikor elő lehet állítani. Tehát erre egyetlen egy példát mondanék, ami nagyon plasztikus. Az egészségügyben, ugye, hogyha az ember kap egy leletet, akkor általában az szokott lenni, hogyha ez a lelet egy kicsit ijesztő, akkor az ember elmegy egy másik orvoshoz, adott esetben egy magánorvoshoz, és meghallgatja, hogy mit mond erről a leletről. És ugye ezért fizet adott esetben mondjuk 30-40 ezer forintot. Most az a helyzet, hogyha ezt a leletet lefényképezzük, és a mesterséges intelligenciának odaadjuk, akkor ugyanazt a véleményt fogjuk megkapni, amit egy orvos így el tud mondani. Ezt az Egyesült Államokban sokat tesztelték, mi is nézegettük itt az eredményeket, orvosokkal konzultáltunk, hogy ezek mennyire megbízhatóak ezek az elemzések, és hát azt mondják, hogy igen, gyakorlatilag ezekből az adatokból ide lehet eljutni. Az egy nagy kérdés, hogy mondjuk például egy orvos egy másodvéleményével mire fog tudni jutni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség orvosra, ez azt jelenti, hogy az orvos is, a páciens is ugyanazokhoz az információkhoz és ugyanazokhoz a következtetésekhez tud hozzájutni, és ez fölértékeli az orvosnak a tapasztalatát, a személyes, az emberi tapasztalatát. Ha ezt eszközként tudja használni, és azt tudja mondani, hogy rendben van, nem avval terhelem az agyamat, hogy ezeket az adatokat végignézem és elemzem, hanem ezt megkapom az asszisztensemtől, aki ebben az esetben egy digitális asszisztens, akkor tud avval foglalkozni, ami a legfontosabb a betegével. Tud vele beszélgetni, el tudja neki mondani, hogy mi a probléma, el tudja mondani azt, hogy hogyan lehet tovább lépni. És ugyanígy a tanárnál is, hogyha azt látjuk, hogy a gyerekünk adott esetben egy szöveget például mesterséges intelligenciával fordít le, nem biztos, hogy ez a világ vége. Lehet, hogy több szöveget fog tudni olvasni.
Tehát nyilván az embernek kell egy nagy tudás, lexikai tudás is a fejében, egy rendszerezés, és annak az elvnek a képessége, hogy ezeket az információkat aztán szelektálja, és akkor megmondja, hogy ez a gép ezt csinálja, az a gép pedig azt csinálja. Tulajdonképpen ez egy újabb, mondjuk ilyen háztartási alkalmazottként is felfogható.
Igen, csak hogy a tanárok számára, akik a jövő nemzedékét készítik föl, nekik az a kérdés, hogy hogyan tudják ezt megmagyarázni értelmesen a gyerekeknek. Tehát hogyan tudja motiválni azt a fiatalt arra, hogy tanuljon meg mondjuk azt a 300-400 évszámot, amit annak idején nekem meg kellett tanulnom az érettségére, hogyan tudjuk ezt elérni akkor, amikor ezt a 300-400 évszámot két mozdulattalma ki lehet listázni. Azt gondolom, hogy ehhez tényleg újfajta pedagógiai modellek kellenek, újfajta megközelítések kellenek, hogy megértessük a gyerekekkel is, és valahogy elfogadtassuk azt, hogy ebben a világban is szükség van tárgyi tudásra, mert anélkül nincs kultúra.
Talán, hogyha sikerélményt adunk nekik, én azt gondolom, hogy azzal lehet őket ösztönözni, illetve azzal, hogy a befektetett munka az arányos azzal, hogy ki mennyire elégedett önmagával. Tehát, hogyha én lemásolom a pattársamról, vagy megkérdezem a mesterséges intelligenciától, az ugyanaz, mert nem én vagyok az, aki ezt tudja, és aki ehhez úgy jutott hozzá, hogy a saját agy munkáján keresztül. Tehát szerintem ezt kell megérteniük valahogy, egyszerűen edzeni kell az agyunkat, különben nem fog úgy működni, hogy működhetne.
Ez nagyon érdekes, amit mond, mert az én számomra volt egy nagyon fontos pont, amikor ezt valaki elmagyarázta, amit most ön mondott, és ugye, hogy fáradtság, tehát, hogy az eredményhez fáradtságra van szükség. Nick Cave nevű zenésznek valaki elküldött a mesterséges intelligencia által gyártott Nick Cave-szerű verseket. Tehát nagyjából ugyanazt csinálta, amit mi csináltunk a Jókaival, Nick Cave verseit próbálta reprodukáltatni mesterséges intelligenciával, és elégedett is volt vele, elküldte az énekesnek avval, hogy na, akkor most itt van, és tessék. És a Nick Cave a következőt válaszolta erre. A Jóisten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. megpihent. És azért pihent meg, mert fáradt volt. És azért volt fáradt, mert teremtett. És minden teremtéshez fáradtságra van szükség. És teremtés nincsen fáradtság nélkül, tehát hogyha te odaülsz a gép elé, és kinyersz ebből valamennyi szöveget, az sosem lesz művészet. Amikor én írtam ezeket a verseket, mondja Nick Cave, akkor én szenvedtem, vagy szerettem. Voltak bennem érzelmek. A gépben nincsen. És ez egy nagyon szép gondolat, nekem nagyon tetszik, hogy valóban az, amit mondod, csak alátámasztani tudom ebből az idézettel, és megerősíteni, hogy igen, az emberi teremtésre, a szellemi munkára nagyon nagy szükség van, és nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia. Maximum hatékonyabbá tesz minket, ahogy a háztartási gépes példájában is szerepel, ugye attól, hogy vannak porszívóink, meg vasalóink, nem dolgozunk kevesebbet, ezt minden háziasszony és mindenki, aki háztartást vezet, tudja. A Vatikánnak az álláspontja az azért hihetetlenül fontos, mert azt mondja, hogy nem feltétlenül a nagy szervezetektől kell várnunk. Természetesen jó az, hogyha a nagy szervezetek lépnek ebben, és vannak is ilyen kezdeményezései, még a Vatikánnak is. De azt mondja, hogy rajtunk felhasználókon áll az, hogy hogyan használjuk ezt a dolgot, hiszen a legvégén nekünk fogják eladni ezeket a szolgáltatásokat, és hogyha mi jó dolgokra akarjuk használni, és egészséges dolgokra akarjuk használni, akkor az egész történet egy jó irányba tud elmenni.
Akkor éljünk ezzel a felelősséggel és a lehetőséggel is, és barátkozzunk ezek szerint a mesterséges intelligenciával. Köszönöm szépen Nyílő Andrásnak, hogy ezt megosztotta velünk, és akkor mindenkit arra buzdítok, hogy nézzen körül az interneten, és keresse a Jókai projektet. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink vasárnapi adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdes Szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szent Atya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk, mondja Ferenc pápa. Hozzáteszi, Isten igéje kísér minket ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket, a remény nem csal meg. Március 31-én pénteken tartják az idei tavaszi családpasztorációs papi találkozót Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia irodaházában. A találkozó témája a 30 éves Evangélium Vitae kezdetű enciklika és annak aktualitásai. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek jelentkezési határideje március 16-a. A családpasztorációs papi találkozón előadások és csoportbeszélgetések is lesznek. Mátraverebélyi Szentkút nemzeti kegyhelyen új urnatemetőt hoztak létre a Kálvária kápolna 2024-es újjáépítése során. A 456 férőhelyes temetőbe 10 évre lehet megváltani a helyet, saját részre vagy családtagok számára. A közelmúltban változott és vált egyértelművé az a szokás, hogy már nem csak a koporsós temetést engedélyezi a katolikus egyház, hanem a hamvasztást is. Ha ugyanis nem a föltámadás tényének tagadásából származik az elhamvasztás szándéka, akkor teljes mértékben engedélyezett. Ugyanakkor a hamvak otthonvaló tárolását vagy azok szétszórását kifejezetten tiltja az egyház. Annak méltó helyen való elhelyezését javasolja, búcsúztatással egybekötve. Erre pedig most már a Mátraverebélyi Szentkúti Katolikus Nemzeti Kegyhely urnatemetője is lehetőséget ad a helyi ferences szerzetesek együttműködésével. Újabb 96 milliárd forintot kapnak a kórházak adósságaik törlesztésére. A megjelent kormányrendelet szerint a tartozások évközi rendelkezésének célja az egészségügyi szolgáltatók fizető képességének fenntartása. Újabb pályázati felhívást hirdet a kertészeti termelés fejlesztésére az Agrárminisztérium. Nagy István tárcavezető bejelentette a 25 milliárd forint keretösszegű pályázatra a támogatási kérelmek benyújtása 2025. április 2-ától lehetséges. Két csoportszobás református bölcsöde nyílt Balmazújvárosban. A beruházáshoz 417 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a helyi református egyházközség a bölcsödei nevelés fejlesztése című pályázaton. Február 20-áig lehet jelentkezni a középiskolákba. Az oktatási hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását. A felsőoktatási intézményekbe február 15-éig lehet jelentkezni. A szeptemberben induló képzésekről tájékozódhatnak a felvi.hu-n, adta hírül az oktatási hivatal. Február 12-én érkezik több mint 2,5 millió ember bankszámlájára a 13. havi nyugdíj, és az azt követő napokban a postások is megkezdik a kézbesítését, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter tájékoztatása szerint a 13. havi nyugdíj kifizetése 550 milliárd forintot jelent idén, a nők 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lehetősége, amelyet szintén a jobboldali kormány vezetett be, további 490 milliárd forintot takar. Jótékonysági koncertet tartanak a leukémiás gyermekek támogatásáért. Koncertet ad a Broadway Stars Company a Budapesti Rendőrfőkapitányság kórusával és a Készenléti Rendőrség zenekarával közösen február 28-án szombaton az Erzsébetligeti Színházban. Az est bevételével a leukémiás gyermekekért alapítványt támogatják. Végül a hétfői időjárásról. A Dunántúl nagyobb részén erősen felhős borult lesz az ég, másutt derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, de délnyugaton szitálás előfordulhat. A délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma február 10-én Elvira napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Vitás eredetű a név, lehet a nyugati gót eredetű Alvara név spanyol formája, ennek a jelentése mindent megőrző, vagy akit az erekje megvéd. Lehet arab eredetű, ez esetben jelentése fenséges, fenkölt, hercegnő. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól. La 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 la
gyorsak a pálmafák, túl gyorsak az éjszakák, túl sós volt a tenger, túl boldog az ember. Már nincsenek is évszakok, a napsütéstől jól lakok, forró a nyár, az élet kicsit megáll. Mindig rólad mesél, a nap csókolt a szél, túl darabos az életem, mosolyog, ha kérhetem, túl forró a nyár, az élet kicsit megáll. Változik a világ, most álmokat sző minden lélek, változnak a csaták, másképp látlak én is. Az a lényeg, szeress. Változik a világ, most álmokat sző minden lélek, változnak a csaták, másképp látlak én is téged. Most álmodik a világ, veled többé már nem félek, változnak a csodák, de ne feledd, az a lényeg, szeress.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Február 10-e Szent Skolasztika ünnepe katolikus egyházunkban, Melten Szent Pál hajótörésének emlékünnepe. Szent Pál ugyanis Melta védőszentje. Olaszországban 1954 óta ez a megemlékezés napja. A titóista szlovén halálbrigádok által 45 májusai és júniusa között lemészárolt mintegy 15 ezer olasz polgár emléknapja, akiknek holttestét gyilkosaik a Karszthegység mély szakadékaiba, az úgynevezett folybékba rejtették. Maradványaikat 1954-ben találták meg, amikor Triesztet és környékét Jugoszláviától ismét visszacsatolták Olaszországhoz. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1807-ben ezen a napon született Batthyány Lajos gróf, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke. 1810-ben született Barabás Miklós magyar festőművész, grafikus. 1898-ban született Bertolt Brecht, német író, rendező. 1904-ben született Bicskei Zoltán, úszó, edző. 1912-ben látta meg a napvilágot Mányai Lajos, Jászai Mari díjas magyar színművész, filmszínész. 1919-ben született Besenyei Ferenc, magyar színművész, kétszeres Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze. Szintén 1919-ben és ezen a napon született Komlós Júci, Jászai Mari díjas magyar színművésznő, a nemzet színésze. 1921-ben született Versényi Ida, Jászai Mari díjas magyar színésznő, rendező, színész, pedagógus, egyetemi tanár, érdemes művész. 1922-ben született Göncz Erpád, magyar író, műfordító, köztársasági elnök. 1925-ben ezen a napon született Szirtes Ádám, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész. 1928-ban született Lénárd Judit, magyar színésznő, televíziós bemondó, műsorvezető. 1947-ben született Sebő Ferenc Kossuth díjas magyar énekes, zeneszerző, zenetudós, a nemzetművésze. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1567-ben halt meg Stuart Henrik, címzetes skót király, első Stuart Mária skót királynő második férje. 1837. február 10-én hunyt el Alekszandr Szergejevics Puskin, orosz író, költő. 1923-ban hunyt el Wilhelm Konrad Röntgen, Nobel-díjas német fizikus. 1939-ben távozott közülünk 11. Pius pápa. 2005-ben halt meg Arthur Miller, amerikai író, drámaíró. 2008-ban halt meg Roy Scheider, amerikai színész. 2013-ban halt meg Rapcsányi László, Kazinczy díjas magyar újságíró, televíziós szerkesztő. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1763-ban a párizsi békével véget ért az angol-francia gyarmati háború, Franciaország elvesztette észak-amerikai gyarmatait. 1853-ban kezdték el építeni a Budai Várhegy alatt a Budai Váralagutat Clark Ádám tervei szerint, ötletadója Széchenyi István volt. 1923-ban ezen a napon a belgrádi apostoli nunciatúra a Trianonban megkötött békeszerződés értelmében szerb-horvát-szlovén királysághoz csatolt 62 csanádi egyházmegyei plébániát apostoli kormányzósággá nyilvánította. 1945-ben ezen a napon megkezdődött a budárekett német és magyar erők kitörési kísérlete. 1947-ben Magyarország aláírta a párizsi békeszerződést, amely visszaállította az ország trianoni határait. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
mindig fece che tu passa. E un po' su samba c'ta animato. E io che tu è samba. Este samba che ne sto de mercaduro. E su mozo per tu vaio. Samba je per tu du. Mas que nada. Nu sa mota mo isca te le vega. Você na vai rede. Que tu chegue no pina. Now sing, sing a war.
Pride and joy. Hey! she calls me a little baby boy. When I'm tired and wanna play people, it's my baby, that's my toy.
Virgin does his choppy, you get all my applause. And that is simply because I want to listen to reg. Musical dame, must set your honey a dream. Won't you play me some reg? Just change that classical
like
neck
my
to some sweet, beautiful reg. If you will play for me, copy
with
a
good
old fashioned you get all my applause. And that is simply because I want to listen to rain. Set your honey a dream, won't you play me some reg? Just change that classical
like
neck to some sweet, beautiful reg. If you will play for me, copy the tune that is choppy, you'll get all my applause. And that is simply because I want to listen to reg.
The tune that is choppy, you'll get all of my applause.
I want to stay
because
for me.
I wanna rag it like a melody.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!